Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 378. dicséretünket, énekeljük a 378. dicséret első versét. A 378. dicséret első verse így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. Helyünket elfoglalva, folytassuk Istenünk dicséretét a már megkezdett énekünkkel. Énekeljük a 378. dicséret második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: ó, kegyes Atya Isten, Te vagy Úr mindenekben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Pálnak az Efézus beliekhez írt levelében, az Efézus beliekhez írt levél 5. részében, a 18. verstől a 20. versig. Az Efézus beliekhez írt levél 5. részének 18. versétől így szól hozzánk Istenünk igéje. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor, mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, hálát adunk neked az első pünkösdért, amikor kibocsátottad a te szent lelkedet, hogy a szent lelked betöltse a tanítványokat, és hirdessék az evangéliumot ott Jeruzsálemben, de nem csak Jeruzsálemben, hanem Samárián át a föld végső határáig. Köszönjük, hogy mi is ma ezért gyűlhetünk itt egybe, a te szent színed előtt, a te igéd körül, mert a szent lelked és a te igéd elvégzik a munkát, amire azt küldöd, hogy emberek halva azt higgyenek, megtérjenek, új életben járjanak, és ők is adják tovább a te szent és tiszta, igaz üzenetedet. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk. Ünnepelhetünk téged, dicséreteket mondhatunk neked, magasztalhatunk téged is, figyelhetünk a te szavadra. Kérünk, tisztítsd meg most a szívünket minden más dologtól, ami azt esetleg eltöltené, attól, hogy nem más dolgokkal foglalkozzunk, hanem tisztítsd meg azt, hogy be tudjuk fogadni a te igédet. Köszönjük, hogy te olyan hatalmasan munkálkodtál mindig is ebben a világban, olyan hatalmasan munkálkodsz a gyülekezetünkben, olyan hatalmasan munkálkodsz a mi életünkben. Kérünk, te áld meg a mai együttlétünket, a mai ünneplésünket. Magasztaltassék a te szent neved, a te szent fiad által. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket pünkösdi ünneplő istentiszteletünkön. Azon az ünnepen, amikor Jézus az ő ígérete szerint, és az Atya Isten is az ő ígérete szerint elküldte a Szent Lelkét. A Szent Lelkét, hogy erősítse az ő gyermekeit, és vezesse az ő gyermekeit, hogy új életben járjanak, és bizonyságot tegyenek, képviseljék Istent és az ő evangéliumát, a Jézusról szóló örömhírt. A Szentlélek eljövetele ebbe a világba hatalmas csoda. Lehet, hogy a pünkösdöt így szokták megbélyegezni, hogy a három nagy keresztény ünnep közül a harmadik, a híradóban is így említették meg pünkösdnek az ünnepét mostanában, de nem a harmadik. A pünkösd ünnepe ugyanolyan csodálatos ünnep, mint a másik kettő, a karácsony és a húsvét. Ha karácsonykor azt ünnepeljük örömmel, tiszta szívvel, hogy a fiú eljött ebbe a világba, emberré lett, hogy elvégezze azt a munkát, amire az Atya őt küldte, pont ugyanilyen nagy ünnep pünköst, amikor Istennek nem a második személye, hanem a harmadik személye jött el ebbe a világba, töltetett ki a tanítványokba, és a tanítványok által a pünkösdi történetbe, még sokakba, legalább 3000 emberbe. Jó, szerintem, ha így gondolkozunk pünkösd ünnepéről, ahogy eljött a Fiú Isten, és a karácsony, tényleg csodálatos ünnep, mindig ünnepeljük, pont ugyanúgy ünnepeljük pünkösd ünnepét is. Az, hogy a Szentlélek Isten eljött, ugyanolyan fontos, és ugyanolyan csodálatos, hogy eljött a Fiú Isten. A felolvasott ige szakaszunkban ma egy parancsot olvashatunk. A 18. versben azt parancsolja nekünk az ige Pál apostol tolla által, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. Ez nem választás kérdése. Ez egy parancs. Nem egy lehetőség, amit a hívő emberek megragadhatnak, vagy amit a hívő emberek megkaphatnak Istentől. Ez egy olyan parancs, aminek Isten gyermekeinek, hogy az Efézusbeli hívőknek, úgy ma nekünk is, ennek aktívan engedelmeskednünk kell. De miről is szól ez a parancs? Pál apostol a Szentlélekről beszél. És ugye, ahogy már említettem, a Szentlélek kapcsán nem jönnek annyira lángba ma az emberek a világban. Esetleg a keresztjének sem. Esetleg a hívő gyülekezetekben sem jönnek annyira lázba a Szentlélek hallatán a keresztjének. Lehet, hogy ez azzal is összefüggésben van, hogy a Szentlélek nem teljesen úgy jelenik meg az igében, mint ahogy az Atya vagy a Fiú. Ha lehet így fogalmazni, a Szentlélek háttérbe szorítja magát. A háttérben munkálkodik. A Szentlélek nem szólal meg olyan aktívan, mint ahogy Isten megszólalt az Ószövetségben, és beszélt az ő népéhez, beszélt Ábrahámhoz, vagy beszélt Mózeshez, vagy ahogy a Fiú Isten, mikor eljött, és itt volt a Földön emberként, Jézus személyében, akkor ő is beszélt a tanítványokkal. Beszélt az embereknek. Beszélt mindenkinek, aki csak hallgatta. De a Szentlélek a háttérben van. Majd meg is vizsgáljuk, hogy miért. Hogy mit csinál a Szentlélek. De attól, mert a Szentlélek háttérben van, és nem feltétlenül látunk a Szentlélekkel ilyen kapcsolatot kialakulni, mint ami mondjuk kialakult Jézus és az ő tanítványai között, a Szentlélek ugyanúgy egy személy. Egy isteni személy. Nem egy láthatatlan erő, vagy egy energia, vagy egy érzelem, ami eltölt bennünket Isten igéjének a hallatán, vagy éneklés közben, a Szentlélek egy isteni személy. És nekünk ilyen tiszteletet kell adni neki, és ezt a személyt kell ma is ünnepelnünk. Ezt a személyt ünnepeljük ma. Istennek a személyét. Pont olyan személy, mint az Atya, vagy mint a Fiú. Például, ahogy az Atya tudjuk róla, hogy jó, a Fiúról is tudjuk, hogy jó, a Szentlélek is jó. Erkölcsileg a Szentléleknek van egy mércéje, és ugyanolyan mércéje van, mint az Atyának és a Fiúnak. Vagy azt is mondhatjuk, hogy ahogy az Atya és a Fiú, úgy a Szentlélek is tökéletes. A Szentlélek, amikor tesz valamit, abból tökéletesség árad. Abban nincsen semmi hiba, semmi hiányosság. Amit a Szentlélek tesz, mindig tökéletes. Vagy, ahogy az Atya és a Fiú, úgy a Szentlélek is hatalmas. Nem kell messzebb mennünk a pünkösdi történetnél. A Szentléleknek a hatalma az, hogy a tanítványok nyelveken szóltak, habár nem ismerték azokat a nyelveket, és a Szentlélek hatalma az, hogy Péter prédikációjára megtért 3000 ember. 3000 ember az örök halál útjáról áttért az örök életnek az útjára. Ez a Szentléleknek a hatalma, a hatalmas munkája. De látjuk tovább az apostolok cselekedeteiben is, hogy a Szentlélek által az apostolok milyen csodákat tehettek. Ők is halottakat támasztottak fel, betegeket gyógyítottak meg, hirdették Jézusnak az evangéliumát. Ez a Szentléleknek a hatalma, mert ő egy személy, és munkálkodik. Vagy, ahogy az Atya és a Fiú, úgy a Szentlélek, Isten is szeret. Nem egy személytelen energia, ami eltölt bennünket, és akkor valamit teszünk, vagy valamit nem teszünk. A Szentlélek is aktívan szeret bennünket. Jót akar nekünk. Nem ítél el bennünket. A bűneink ellenére. Az újabb, meg újabb bűneink ellenére. Folyton folyvást szeret, és munkálkodik a szívünkben, és az életünkben. A Szentlélek olyan személy, mint a Fiú. És ha már egy olyan személy, mint a Fiú, akkor mit csinál ez a Szentlélek? Mi az ő munkája? Mi az ő legfontosabb tiszte? Hadd villancsak fel előttetek pár igeverset a Bibliából. János evangéliumának a 14. részében, mikor Jézus mondja a búcsú beszédeit, akkor olvassuk ezt a 14. rész 26. versében. A ma vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. A Szentlélek ezt teszi, eszünkbe juttatja azokat, amiket Jézus mondott. Megint csak Jézus búcsúbeszédei között, 16. rész, 14. versében olvassuk a Szentlélekről, a vigasztalóról. Az engem dicsőít majd, tudnilik Jézust, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Most már kicsit érthetjük, hogy a Szentlélek miért van háttérben. Például a Fiúhoz képest. Mert a Szentlélek nem magát helyezi előtérbe, hanem Jézust helyezi előtérbe. Jézust helyezi a mi szemeink elé. A mi hitünk tárgyává Jézust teszi. Jézusról beszél. Azt akarja, hogy őt ismerjük meg, őt dicsőítsük, és az ő szavai legyenek ott a szívünkben és az életünkben. Ezek határozzák meg a mi életünket. A Szentléleknek ez a munkája, hogy Jézust helyezi az előtérbe, emiatt mondhatjuk a Szentlélekről azt, hogy ő vezet bennünket üdvösségre. Ő vezet el bennünket Jézushoz. Hogy mi Jézust igazán tisztán megismerjük, ahogyan ő kijelentette magát, és elkezdjünk bízni benne, elkezdjünk hinni benne, elkezdjük rábízni az életünket, és elkezdjük követni az ő példáját, az ő útmutatását, az ő parancsait. Ezt cselekszi a Szentlélek. Ezért olyan fontos ez a parancs, amit itt olvasunk, az Efézus beliekhez írt levél 5. részében. Hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. Ez arról szól, hogy a Szentlélek hatása alatt éljétek az életeteket. Nem arról szól, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel, mert ti tudjátok venni a Szentlélket. Ez nem a mi kezünkben van, hogy mi vegyük a Szentlélket, vagy adogassuk egymásnak. Ezt mi nem tudjuk tenni. Nem erre szólít fel Pál apostol. Nem, meg az ige, mert nem szólít fel olyan dologra, amit nem tehetünk meg. De viszont arra felszólít, hogyha vesszük a Szentlélek ajándékát, ahogy Péter mondta a pünkösdi prédikáció végén, az megtérő embereknek ott, mikor kérdezték, hogy akkor most mit cselekedjünk? Mondta Péter, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Arról szól ez a parancs, hogyha vesszük a Szentlélek ajándékát, mert hiszünk Jézusban, mert megtérünk hozzá, odaadjuk neki az életünket, akkor, ha az már itt van a szívünkben, akkor a Szentlélek hatása alatt is éljük az életünket. Ne adjuk oda magunkat más dolgoknak a hatásai alá. A Szentlélek hatása alá adjuk az életünket. És még egy igeverset szeretnék itt felolvasni, hogy tényleg megértsük ezt a parancsot. Kísértetiesen hasonló ehhez a Kolossé beliekhez írt levél 3. részének a 16. verse. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával az engedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Kísértetiesen hasonló a különbség, hogy itt Pál nem azt mondja, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel, hanem azt mondja, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Azaz, Pál itt azt parancsolja nekünk, azt jelenti, hogy a Szentlélek hatása alatt éljük az életünket, hogy az ige hatása, uralma, vezetése alatt éljük az életünket. Ne adjuk magunkat oda más dolgoknak az uralma alá. Például Pál, amit itt felhoz, ugye a 18. versben, meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem ehelyett teljesedjetek be Szentlélekkel. Sok minden vezetése, vagy uralma, vagy hatása alá tudja az ember adni az életét. Tudjuk, hogy a bűneset óta, ahogy az ember megszületik, nem az ige hatása alatt vagyunk. Nem az igének az uralma alatt vagyunk, hanem mindenféle más uralmak alatt. Más uralmakat keresünk, más uralmaknak hódolunk be. Mint már olvastuk, ugye, említettük, Pál a részegséget említi itt az efézusiaknak. Több minden miatt is lehet ezt mondani, ugye ma is sokan adják magukat a részegségnek az uralma alá, de valószínűleg, amikor Pál itt erről beszél, nem egyszerűen a sok borra utal. Hanem Efézusban, olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy volt egy Diana kultusz, egy Istennek a kultusza, ez volt Efézusban a legfőbb kultusz, de emellett más kultuszok is megjelentek, például a Dionysos kultusz, vagy a Bacchus kultusz. Ez mindkettő egy Isten neve. Az egyik egy görög Isten neve, a Dionysos, a Bacchus pedig egy római Isten neve. És mindkettő a bornak az istene volt. A igazságnak az istene volt. Azaz, és nyilván ezek a kultuszok erősen befolyásolták az efézusi kultúrát. És ahogy beszéltük is, hogy a felkészítő, az előkészítő alkalmakon, sorra vettünk mindenféle bűnöket itt az Efézus 4 és 5 alapján, hogy ezekben hívő létükben éltek az Efézus, hívő létükre éltek az efézusiak, ugyanúgy lehet, hogy ez is, ez a kultusz is nem volt jó, de begyűrűzött a gyülekezetbe, vagy az efézusi híveknek az életébe. És azt tartották ebben a kultuszban, hogy aki sok bort iszik, aki a bornak a hatása alá kerül, az igazából nem a bor hatása alá kerül, hanem ennek a görög vagy római istennek a hatása alá kerül. Ezért volt egy ilyen kicsapongó kultúra, például Efézusban is, de sokszor ugye az egész római birodalomnak a területén, mert ilyen isteneket imádtak. Ha ők kapcsolatba akartak kerülni az istenükkel, akkor le kellett részegedniük. És ugye itt van a nagyon erős ellentét az igényben, hogy mi nem mindenféle más isteneknek akarunk a hatása, az uralma alá kerülni, hanem mi a Szentléleknek, mi az igének az uralma alá akarunk kerülni. Mert Jézus bennünket megváltott drága véren, akkor ő a mi urunk. Nem sántikálhatunk kétfelé, vagy sokfelé. Jézus megváltott, a vérét, az életét adta, ez nem játék. Akkor ő a mi urunk. Akkor mi nem borral teljesedünk be, nem Dionüszosszal teljesedünk be, hanem Szentlélekkel teljesedünk be. Mi, nekünk más életünk van, új életünk van, amit az ige határoz meg. De sok mai dolgot megemlíthetnénk, ami alá az ember szívesen odaadja magát, aminek a hatására cselekszik, ami felé tör. Például, aki volt itt előkészítő alkalmakon, vagy itt lakik Újszegednek a környékén, az hallhatta most a Déjà Vu Fesztivált. Sokan ott is mindenféle más dolgoknak az uralma alá, hatása alá kerülnek. Vagy hatása alá adják magukat. A zenének a hatása alá. Ott is lehet a bornak a hatása alá. Mindenféle olyan dolog hatása alá adni magukat, amikből tényleg kicsapongás származik. Ahogyan olvassuk is a 18. versben. A bűnnek egy kontrollálatlan cselekvése. A bor elveszi az ítélőképességünket, a reakcióidőnket és a gondolkozásunknak az élességét, és mindenféle butaságot és mindenféle rossz dolgot cselekszünk mindenféle meggondolás nélkül a hatása alatt. De ugyanígy van sok minden más bűnnel is, nem csak a részegséggel. Más bűnök is ugyanígy el tudnak vakítani, el tudnak tompítani bennünket. Elvezetnek az ige mellől, hogy Jézus uralkodjon rajtunk, hogy a Szentlélek töltsön be bennünket. Például csak, hogy pár példát említsek, elgondolkodtam a bosszún. Milyen sok ember ennek a hatása alá adja magát? Mennyire ennek a motivációjában él? Hogy valaki megbántotta, most mindegy, hogy kis dologról vagy nagy dologról van szó, mindegy, hogy a családon belül, vagy a munkahelyen, vagy csak az utcán, de megbántanak. És akkor arról kezdünk el gondolkozni, meg fantáziálgatni, hogy hogyan tudunk visszavágni. Hogyan tudjuk mi megmutatni, hogy amit ő mondott, az nem is igaz. Hogy a másik mennyire lejárat bennünket, akkor mi hogy tudunk neki visszavágni. Vagy a másik megbántott bennünket, lehet, hogy önhibáján kívül, hogy tudnánk mi mégis valahogy, lehet, hogy nem annyira egyértelműen, de visszavágni. Ha ő rosszat tett nekem, akkor én is meg fogom neki mutatni. Szerintem nagyon sokat tudunk erről gondolkozni. És akkor ez határozza meg az életünket, a gondolkozásunkat, a családi életünket, a munkánkat. Hogyan tudjuk a másik embert lejáratni. Ugyanúgy megbántani, ahogy ő megbántott minket. És eszembe jutott Dávid. Dávid, akiről ugye tudjuk, hogy Saul sok éven át üldözte, és az életére tört. És tudjuk, hogy Dávid nem viszonozta ezt a magatartást. Dávid türelmesen várt arra az időre, amikor Isten neki adja a királyságot. És ő nem tört Saul életére. Nem a bosszú töltötte őt be. Hanem mi töltötte őt be? Olvashatjuk a Zsoltárokban, hogy mi töltötte őt be. Nem a bosszú vezette, hanem Isten. Ő Istenre figyelt. Az ilyen nehéz helyzetekben, el se tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz lehetett Dávidnak, nem azon gondolkozott, hogy hogyan tegyen lábalól Sault, hogyan tegyen neki keresztbe, hanem ő Zsoltárokat írt. Énekeket írt Istenről és Istennek. Ezt töltötte őt be. Még akkor is, ha az életét nagyban az határozta meg, hogy Saul őt most üldözi. De nem ez határozta meg leginkább az életét, hanem Isten. Isten mit vár tőle? Isten hogyan szereti őt? Ő hogyan engedelmeskedhet neki? Mert ő is szerette az Urat. Vagy a másik ilyen dolog, ami szerintem nagyon meg tudja határozni az életünket, az a keserűség. 10-20 éve meghozott döntések, mennyire rossz utakra vittek bennünket, most ma nem itt tartanánk, a másik egyetemre mentünk volna, másik munkahelyet választunk. Engem sokszor az környékez meg, hogy sokszor nagyon sajnálom, hogy abba hagytam a pingpongot. 6 évet pingpongoztam, és már egész jól is ment, és aztán abba hagytam. És megkörnyékez ez, hogy sajnáljam magam. Sajnáljam, visszamennék az időben, máshogy csinálnám. Mert jól tudtam pingpongozni. És akkor kesergek ezen. És akkor rossz kedvem lesz. És akkor már el is felejtem azt, hogy most mi lenne éppen a feladatom, ha már nem pingpongozok, hanem más csinálok. És így meghatároznak bennünket. Meghatározza a gondolatainkat. Sok ember tényleg ilyen keserű ember. Mert nem. Nem az igével töltik be magukat. Nem az igéből táplálkoznak. Ki az igéből táplálkozik igazán, az soha nem lesz keserű ember. Az nem az fogja meghatározni, hogy milyen döntéseket hozott, vagy éppen milyen rossz dolgok történtek vele aznap. Nem erről fog beszélni napestig mindenkinek, akivel csak találkozik. Hanem az igéről. Az igéről, hogy az ige milyen csodálatos. Milyen csodálatos Istennek a kijelentése. Az ő szava önmagáról, az ő szava a világról, hogy Isten hogyan kormányoz, hogyan uralkodik, hogyan gondoskodik az ő népéről. Akkor ez fog bennünket meghatározni. Nem kell régi sérelmeken rágódni, nem kell régi döntéseken, vagy valami rossz történésen keseregni, hanem meghatározhat ez a jó dolog, az ige. Az ige, ami tökéletes, ami tiszta, ami megszentel bennünket. Ez az, ami meghatározhat bennünket. De rátérve a második pontunkra, ami ugye úgy szól, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés módja, mert ugye, hogyha ezt Pál parancsba adja, akkor mi ezért tehetünk valamit. Na miket tehetünk ezért? Hogy a Szentlélek teljes töltsön be minket, hogy az ige uralma alá kerülünk, mert ez a Szentléleknek a célja, hogy Jézust állítsa elénk. Három dolgot hoz itt elénk Pál apostol, a 19. és a 20. versben. Az első dolog, beszélgetvén egymás között, zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben. Beszélgessünk egymás között Istennek az igéjéről. Ugye nagyon fontos, amit itt kiemel, aminek a példáját látjuk az első pünköskor is, hogy nem ez nem egy egyéni tevékenység. Ahogy a Szentlélek is, mikor eljött, a tanítványok nem egyik itt volt, a másik ott halászott, a harmadik ott vámszedett, hanem együtt voltak, egy helyen. Azért, hogy Jézusnak a dolgairől beszélgessenek, gondolkozzanak. Keressék, hogy hogyan követhetik Jézust. Na, ugyanerről beszél Pál apostol. Ne egyedül akarjunk az ige uralma alá kerülni. Az ige vezetése alá kerülni. Ne egyedül akarjuk, hogy a Szentlélek betöltsön bennünket. Mert a Szentlélek nem csak egyénileg munkálkodik, hanem ugye az első pünköskor is megalakult az első gyülekezet. A Szentlélek gyülekezetekben, gyülekezetek által munkálkodik. Testvérek által munkálkodik. Beszélgetvén egymás között. De nem akármiről beszélgetnek a testvérek, ugye? Hanem zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekben. Ugye, ahogy beszéltünk erről. A Szentlélek az igét akarja elénk helyezni. Na ugyanígy, akkor lehetünk a Szentlélek hatása alatt, ennek a jó, szerető, hatalmas isteni személynek a hatása alatt, vezetése alatt, ha az igével foglalkozunk. Ha amikor összejövünk, nem mindig a napunkról beszélgetünk, vagy hogy milyen volt a főnök, persze ezektől is lehet, ezek is fontos dolgok, de a legfontosabb, hogy az ige legyen ott a testvéri kapcsolatainkban. Az ige határozza meg azokat. Olvassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, beszélgessünk egymással róla. Mit tanít, kinek, mit világosít meg a Szentlélek abból az ige szakaszból? Az egyiknek ezt adja abból az ige szakaszból, a másiknak azt adja abból az ige szakaszból. És aztán taníthatjuk egymást. És egymásnak a hite által erősödhetünk. És vezet bennünket az ige. Hogyan tudjuk Jézust követni? Hogy lesz ő az Úr a mi életünkben? A jogos Úr, mert vére által megváltott bennünket. Vagy következő dolog, mindig a 19. versnél maradva, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Az első fele a 19. versben a közösséget emeli ki, a második fele pedig most a szívre tekint. Nem csak az, hogy mit csinálunk a közösségben, hanem mi van itt belül, mi van a szívünkben. És azt mondja Pál apostolon keresztül, Istennek a szent lelke, hogy a szívünkben legyen dicséret és imádat Isten iránt, az Úr iránt. A szívünket ez töltse el. Mikor itt vagyunk és énekelünk, ne a ebédről gondolkozzunk, vagy ne a holnapi nehéz munkanapról gondolkozzunk, hanem töltse el a szívünket Istennek a dicsérete. Ezek a szép énekek, amik a Szent Háromság Istenről beszélnek nekünk, amik a Szent Háromság Istent dicsérik és magasztalják. Muszáj, ha mi az igének a hatása alatt szeretnénk élni, az uralma alatt szeretnénk élni, muszáj, hogy mi dicsérjük Istent. Imádjuk Istent olyan imádattal, ami őt megilleti, mint Istent, vagy mint megváltót, vagy mint gondviselőt. Meg kell adni neki ezt a tisztességet, meg kell adni neki ezt a tekintélyt, és így kell őt szeretnünk, hogy mi imádjuk és dicsérjük őt a mi szívünkben. Ezzel legyünk elfoglalva. Aztán a harmadik dolog, Pál egy harmadik útmutatást is mond nekünk a 20. versben. Hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Hogy teljesedünk be Szentlélekkel? Ha hálákat adunk. Hálákat adunk. Amikor az igét tanulmányozzuk, hogy Istent dicsérjük és magasztaljuk, ez nagyon jó, ha így történik, még akkor is, hogyha nem annyira személyes, de fontos, hogy ez egy személyes kapcsolattá váljon közöttünk és az Úr között. Itt jön be a hálaadás. Nem csak meghallgatom, nem csak tanulmányozom, nem csak dicsérem, hanem személyesen elfogadom és elhiszem a saját életemre nézve. És aki személyesen elhiszi ezeket a csodálatos dolgokat az igéből, hogy Jézus ott hagyta dicső honát, a mennyországot, és emberré lett, egy jászolban, egy szegény családban, azért, hogy felnövekedve szolgáljon és szenvedjen, és meghaljon az én bűneimért. Ezt nem elég tudni és tanulmányozni, ezért hálát kell adni. Személyesen Jézus ezt értem tette. Azért tette, hogy nekem új életem legyen, és új életben járjak. Ne abban az üres életben, amit eddig éltem, eddig kellett élnem a bűn uralma alatt, hanem ebben az új életben, amikor újra betölt bennünket Isten, a vele való kapcsolat, ahogyan kezdte az emberiség a pályafutását az Édenkertben. Muszáj, hogy személyessé váljanak ezek az üzenetek, amiket Isten tanít nekünk, és ha személyessé válik. Ha személyesen elhisszük Istennek a szavait, mi más tehetünk, mint hálát adunk. Hálát adunk neki azokért, amiket tanít nekünk. Amiket tanít nekünk az igéből, mikor azt olvassuk, mikor azzal foglalkozunk. Amiket tanít nekünk a testvéreink által. Amikor látjuk azt, hogy a Biblia tényleg igaz, vizsgálva a világot, a világnak a folyását, a természetet. Mi másra indulhatna a szívünk, mint hálára? És ha ezeket a dolgot elhisszük, és hála indul a szívünkben, akkor Jézusnak az uralma nő. Mert aki hálás Jézusnak, aki hálás az igének, az igéért, az engedelmes lesz neki. Az keresi az igének a vezetését, az igének az irányítását. És beteljesedünk Szentlélekkel, mert a Szentlélek végzi ezt a munkát, hogy az ige uralkodjon a mi szívünkben és a mi életünkben. Rátérve már gyorsan a harmadik pontunkra, mert szalad az idő. A harmadik pont a Szentlélekkel való beteljesedés áldásai. Aki itt volt a testvérek közül a előkészítő alkalmainkon, vagy esetleg interneten meghallgatta, az tudja, hogy itt Pál a 4.-5. részben sok dologról beszél, amit az embernek, a hívő embernek tennie kell, és amit nem kell tennie. Például nem szabad hazudnia, de viszont mondjon igazat. Nem szabad lopnia, de viszont munkálkodjon, és a munkájából adjon annak, akinek nincs. Vagy ne haragudjon, hanem legyen irgalmas. És még sorolhatnánk. Ne legyen parázna, hanem legyen tiszta. Ezek csodálatos dolgok. És fontos dolgok. És ezekre törekedünk, és mikor ezek nem sikerülnek, hanem vétkezünk, akkor azt sajnáljuk. Bocsánatot kérünk Istentől, hogy nem sikerült. Sokszor nem sikerül. Valóban sokszor nem sikerül. De a Szentléleknek a hatása az, az igének a hatása az, hogy ezekben a Pál által adott, a Szentlélek által adott keretekben elkezdjük tudni élni az életünket. A Szentlélek nélkül nem tudnánk nem hazudni. Nem tudnánk nem paráznának lenni. Nem tudnánk nem haragudni. A Szentléleknek a csodálatos áldása az, hogy ezekben az ige által adott keretekben, az ige által adott útmutatásokban elkezdjük tudni élni az életünket. Amikor már nem az ad nekünk örömet, hogy kimentünk a Deja Vu Fesztiválra, és tomboltunk 4 órát, vagy tomboltunk reggel 6-ig, nem tudom ma reggel, meddig tartott a buli, nem az ad nekünk örömet, hanem amikor jött a harag, de az ige segítségével, a Szentlélek segítségével nemet tudtunk rá mondani. Ez fog nekünk örömet adni. Vagy jönnek a parázna gondolatok, a kísértés, és azt mondjuk, hogy de hát én Jézust szeretem. Én Jézust jobban szeretem ennél, mint hogy ennek odaadjam magam az uralma alá. És nemet mondunk rá. És öröm ébred a szívünkben, hogy tudtunk az ige szerint dönteni, tudtunk az ige szerint járni, tudtunk az ige szerint cselekedni, vagy ugyanígy a szavainkban. Nem a harag szavai törnek elő, nem a káromkodás szavai, ha valami rossz történik, hanem tudunk nyugodtak maradni, és józanok maradni, és ezekben is meggondolni, hogy kicsoda Isten, ő mi mindent ad nekem, akkor nekem nem kell, hogy fölforjon az agyvizem. Nem kell. Nem kell, hogy odaadjam magam az indulataimnak az uralma alá. Mert én Jézus uralma alatt vagyok. Jézus uralma alatt élem az életem. Vagy, hogyha a Szent Lelket említjük, eszünkbe juthat egyből a léleknek a gyümölcse. Ugye a Galata beliekhez írt levélben. Hogy a Szentlélek milyen gyümölcse van. Türelem, hosszú tűrés, öröm, szeretet, mértékletesség, és még sorolhatnánk. Ha megnézzük ezt a gyümölcsöt, hogy Pál apostol elénk adja, az ige elénk adja, eléggé ellentétben van a kicsapongásnak a fogalmával. A kicsapongás, a bűn kontrollálatlan tombolása az emberek között, a lélek gyümölcse, elkezdjük ezt kontroll alatt tartani. Türelem, mértékletesség, öröm, hosszú tűrés, szeretet, józan emberek leszünk. Olyan emberek leszünk, akiket nem az indulatok, vagy a vágyak, vagy a kísértések hajtanak ide-oda, hanem a lélek gyümölcse józanokká tesz bennünket. Olyan emberekké, akik mindig erősen állnak az igében, mindig erősen állnak Jézusban. Az ő szavát akarják hallani, mint a juh hallgat a pásztornak a szavára. És ami az utolsó dolog, még amit itt megemlítenék a Szentlélek áldásainál, hogy amivel feltöltekezünk, amivel betöltekezünk, ami meghatározza az életünket, az bizonyságtétel arról, hogy mi kinek az uralma alatt vagyunk. Az kifelé látszódni fog. Ha engem a Szentlélek tölt be, ha én az igét követem, akkor az látszódni fog. És nem erről szól Pünkösdnek az ünnepe? A Szentléleknek az eljövetele? Hogy a Föld végső határáig tegyünk bizonyságot Jézusról, tegyünk bizonyságot az ő evangéliumáról, az ő személyéről, az ő csodáiról, az ő szeretetéről, az ő kereszt haláláról. Ha a Szentlélek tölt be bennünket, beleállhatunk ebbe a munkába, ebbe a küldetésbe, amit Jézus hagyott a tanítványoknak, és megerősítette őket a Szent Lelke által. Mi is erről tegyünk bizonyságot. Ne arról tegyünk bizonyságot, hogy mindenféle más ural bennünket. Kapzsiság, bosszú, keserűség, pénz, a pénz szerelme. Ne erről tegyünk bizonyságot. nem ez a mi Urunk, Jézus a mi Urunk. Róla tegyünk bizonyságot. És a Szentlélek képessé tesz arra, hogy a szavaink is erről beszéljenek, de az életünk, a cselekedeteink, a munkánk, a szabadidőnk erről tegyenek bizonyságot. Hogy mi Jézusnak élünk, az ő uralma alatt vagyunk, az ő szavára hallgatunk. Hát próbáljunk meg engedelmeskedni ennek a parancsnak, hogy beteljesedjünk Szentlélekkel. Szükséges Istennek a kegyelme, mint ahogy mindenhez szükséges Isten kegyelme, de Isten azt parancsolja nekünk, teljesedjünk be Szentlélekkel. Az ő igéje által, az ő fia által, hogy aztán bizonyságot tehessünk róla, és neki élhessük az életünket, hálával és örömmel. Adja az Úr, hogy ez így lehessen. Amen. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzon. Urunk Jézusunk, hálát adunk neked, hogy megismerhettük és megérthetjük és elhihetjük a te szavaidat. Valljuk, hogy ez magunktól nem menne. Magunktól csak a lázadás megy, az engedetlenség, a tőled való bujdosás vagy elfutás. Ez csak a Szentlélek által lehetséges, hogy meg tudjuk magunkat adni a te szavadnak és rá tudjuk magunkat bízni. És a te követésedbe tudunk szegődni. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük azt, hogy ígéreted szerint elküldted a Szent Lelket. Köszönjük, hogy az munkálkodik ma is szerte a világban, az munkálkodik a te igéd által, ebben a gyülekezetben is, hogy emberek megtérhessenek, hogy a hívők szeressenek téged, és szeressék egymást, és így tegyenek bizonyságot te rólad. Kérünk, hogy ez a bizonyságtétel egyre hangosabb lehessen a mi gyülekezetünkben is, de egyre hangosabb lehessen az egész világon, minél több ember meghallja és megláthassa, hogy mi a tiéd vagyunk, hogy te valóságosan eljöttél és szenvedtél a mi bűneinkért, és harmadnapra feltámadtál. Add, hogy ez lehessen az életünknek a középpontja, és akkor te igéd, a te Szent Lelked vezethet bennünket a mi életünkben. Köszönjük, hogy te jó dolgokra vezetsz, jó dolgokat vársz tőlünk, jó dolgokat parancsolsz nekünk. Bocsáss meg, hogy sokszor olyan nehezen megy az engedelmesség, a készség a jóra. De köszönjük, hogy te szüntelenül, hűségesen vezetsz bennünket a bűneink ellenére, hűtlenségünk ellenére. Te mindig hű maradsz. Köszönjük, hogy azt is mondtad a te Szent Lelkedtől, hogy az bennünk marad, és nálunk lakik. Te elpecsételtél bennünket a te Szent Lelkeddel, és vezetsz a boldog megérkezésig, a mennyországig. Kérünk attól, hogy tudjon rólad szólni az életünk, a gyülekezetünk, a testvéri közösségünk, adj új megtéréseket, új hívőket, új juhokat a te nyájadba. Köszönjük, hogy kérhetjük ezeket. Köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk. Áld meg a mi ünneplésünket. Amen. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy én is áldott pünkösd ünneplést kívánjak nektek. és ahogy a karácsony is, és a húsvét is, ez is maradandó ünnep legyen a mi életünkben. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, ezen a héten már lesz imaóra, péntek este 6 órától, és szokásos rendünk szerint vasárnap 9 órától lesz az Isten tiszteletünk. Hirdetem még, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, aki elkészítette magát, az ilyen a szent jegyekkel, és hirdesse ezzel Jézusnak az értünk bemutatott áldozatát. Most pedig az úrvacsorára készülve, aki nem kíván most úrvacsorával élni, vagy nem bírja egyházunk felhatalmazását, az énekünk eléneklése után hagyja el a közösségünket, és áldott pünköst hívőt, hétfőt kívánunk nekik. Most pedig készülve az úrvacsorára, énekeljük a 243. dicséretünket. A 243. dicséret 6., 7. és 8. versét. A 243. dicséret 6. verse így kezdődik. Ó Szentlélek, egy Istenség az Atyával s Fiúval.